Szeretettel köszöntünk mindenkit ismételten. Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk Péter apostol első levele, első fejezetéből a 7. verset alapigeként. Tehát Péter apostol első levele, első fejezetéből a 7. verset olvasom. Az apostol ezt a kívánságát írta a gyülekezeteknek. Hogy a ti kipróbált hitetek, amikor sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által meg kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Szeretnék egy kérdést feltenni ezzel az igével kapcsolatban. Ugye tudjuk azt, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, olvassuk a Bibliában. Azt is olvassuk, hogy az igaz ember hitből él, tehát hitre mindig szükség van. És miért fejeződik be ez az ige mégis így, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Én azt hiszem, hogy a válasz egyértelmű, azért, mert mindig szükség van hitre, mindig ez a legnagyobb érték, de a legnélkülözhetetlenebb a hitnek a különleges szintje szükséges azok számára, akik az emberi történelemnek a végidejében élnek. Csak úgy összehasonlításként szeretnék mellé tenni egy másik igét is, amit Ézsaiás próféta könyvéből fogok idézni, Ézsaiás könyve második fejezetéből, a manapról beszél, tehát szintén a végidőről, és így olvassuk, Ézsaiás könyve második fejezetében, a 20. és a 21. versben. A manapon odadobja az ember ezüst bálványait és aranybálványait, amiket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon a vakondokoknak és a denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor fel kell, hogy megrettentse a földet. Ugye biztos hallottuk ezt a mondást, hogy hát ha gazdasági válság van kilátásban, akkor emberek aranyba mentik a pénzüket, aranyba fektetik, mert hát a legidőtállóbb érték az arany. És itt azt olvassuk, hogy a szó szerinti arany az abszolút értéktelenné válik. A végidő kritikus időszakában az emberek vakondokoknak és denevéreknek dobják, és nyilván nem csak a szó szerinti arany meg ezüst, hanem minden, amit az emberek értéknek tartottak, amiért rengeteg erőfeszítést tettek, és egyetlen értékre álló dolog maradt, semmi más ebben a kritikus időben, a kipróbált hit. Mondhatnám is az abszolút hit. A Bibliában az Ószövetségben szereplő hit szó, annak az a jelentése, hogy szilárdság, az alapjelentése, hogy szilárdság. Ebből van az ámen szavunk is egyébként. Az Újszövetségben szereplő hit szónak, amit hitnek fordítunk, annak pedig az alapjelentése bizalom. Ha a kettőt összevonom, akkor azt mondom, hogy szilárd bizalom. Ez az időtálló érték, az abszolút érték a végidőben a szilárd hit, a megingathatatlan hit. És én úgy gondolom, hogy nagyon sürgetően szükségünk van arra, hogy ezt a hitet megszerezzük. Az elmúlt héten nekem többször járt a fejembe három ige, Lukács evangélium a 21. fejezetéből, Jézus nagy profétikus beszédéből. Ugye a 21. fejezet 32. verse az így hangzik, hogy mikor azért látjátok ezeket, akkor tudjátok meg, 31. vers. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Nem tudom, hogy ez úgy bennünk tudatosulsz. Ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Tudatosult ez bennünk? Mert látunk dolgokat? Hát csak az elmúlt hónapokban. Ugye csak ilyen nagyon futólag említem, hogy az iszonyatos görögországi, kanadai tüzek, a, a törökországi földrengés, a mostani líbiai iszonyatos árvíz. Amikor az ember erről olvas, akkor azt látjuk, hogy a vajúdási fájdalmak, amelyekről Jézus beszélt, hogy ezek előzik meg az ő eljövetelét, ezek a természetüknek megfelelően sokasodnak, sűrűsödnek, egyre erősebbé válnak. És vajon bennünk lecsengett ez? Mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Ezen kívül most februárban már 2 éve lesz ennek a szörnyűséges háborúnak, ami persze minden tovább rombol, pusztít, a klímakatasztrófát is csak közelebb hozza, és nem tudjuk, hogy ér véget. Ugye még mindig nem mondhatjuk azt, hogy elfelejthetjük akár egy részleges atomháborúnak a kirobbanását, mikor annyira kiegyensúlyozatlan elméknek a kezében vannak ezek a fegyverek. És egy ilyen helyzetben nekünk minden nap eszünkbe kell jusson. Ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Aztán a 35. vers, a másik, ami ebből a beszédből nagyon sokat eszembe jutott. Mint egy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Megkérdezem azokat, akiket ezek a tragédiák értek, azokat úgy lepte meg, mint egy tőr. Ugye a tőr egy alattomos fegyver, hirtelen, váratlanul. És azt mondja, az nyomorúságos idő, az a bizonyos 7 utolsó csapás ideje, amikor Isten szabadon engedi a szeleket, azt mondja, ez is tőrként fog meglepni sokakat. És miért mondom ezt? A felelősségünket kell emiatt érezni. Ugye Pál apostol azt mondja, de ti nem vagytok, mondja a hívőknek, de ti nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. De micsoda felelősségünk van azok iránt, akik előtt semmi tekintélye nincs a Bibliának, nem is tudják, hogy mi van benne. Abszolút nem tudnak eligazodni abban a káoszban, ami a mi világunkon van, rengetegféle hír, értelmezés, és mikor ezt olvassuk, hogy mindegy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak, akkor érezzük azt, hogy nekünk mekkora felelősségünk van, hogy végre igazán fel kellene készülni a Szentlélek kiárasztására, és betölteni azt a küldetést, amit Isten adott. Ezzel nem lehet késlekedni. És végül itt van a 36. vers, ez a 3. vers, ami annyira megszólítja az embert. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, most egy kicsit javítom a fordítást, nem méltókká tétessetek, hanem győzőkké tétessetek, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Hát szeretném megkérdezni, hogy természetes az, hogy minket ez eddig nem ért, és van valami biztosíték arra, hogy ilyesmi nem fog érni, hogy elkerüljük ezeket, és ezt mondjuk természetesnek veszünk. Hát megjegyzem, hogy olyan érdekes postát kaptam a múlt héten, egy teljesen ismeretlen valakitől, nem tudom, honnét szerezhetett tudomást arról, hogy én valamikor cáfoltam azt, hogy van ilyen, hogy titkos elragadtatás a nyomorúságos idő a 7 csapás előtt. Az illető egy gyülekezetnek a prédikátora, és küldött nekem egy több oldalas anyagot, hogy 45 érv, hogy Isten elviszi az ő választottait, és a nyomorúságos időt itt nem fogják megérni. Hát ez még egy feladat, hogy neki válaszolni és rámutatni, hogy hol fals ez az egész érvelés. Tehát nem tudom, kik ismerik, ez egy nagyon elterjedt különböző közösségekben, főleg a szabad keresztény típusú közösségekben, hogy hát a hívők azokat egy titkos elragadtatásban Krisztus a nehéz idők előtt elviszi a földről, és ezt ők itt nem is érik meg. És mi is hajlamosak lehetünk egy olyan variációban így gondolkozni, hogy hát Isten tudja, hogy én szeretem, hát én biztos elkerülöm ezeket. De ez az ige meg mit mond? Vigyázzatok azért, minden időben kérjétek, mert ez nem magától értetődő. Nem vagyunk annyival jobbak, olyan hibátlanok, hogy ez mi magától értetődő nektek. Nincsen ilyen, hogy Istennek vannak kedvencei. És akkor, hát aki az ő népéhez számáltatik, hát majd azok kimaradnak ebből. Hanem hanem azt mondja, kérvén minden időben, hogy győzőkké tétessetek. Mert ha csak elkülönülünk attól az elfajult gonoszságtól, ami miatt Isten nem tartja vissza, hagyja vég nélkül vissza ezeket az ítéleteket, ezeket a természetes következményeket, akkor tud bennünket megkímélni, ha győzőkké válunk. És milyen érdekes a megfogalmazás, hogy győzőkké tétessetek, mert azt se tudjuk magunktól megtenni. Azt is kérni kell, hogy mi győzőkké tétessünk, hogy Isten bennünket felkészítsen erre, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az emberfia előtt. Tehát ez nem magától értetődő. Tehát még egyszer szeretném mondani, hogy miért idéztem ezt a három igét. Az elsőt azért, hogy ez ilyen mélységesen és ünnepélyesen komoly dolog. Olyan dolgokat látunk, hogy tudatosulni kell bennünk, közel van az Isten országa. És ezeknek a jelenségeknek a fokozódására, sűrűsödésére lehet számítani. És egyetlen egy értékálló dolog lesz az abszolút hit ebben az időben. A másik, amiért említettem, hogy a szívünk kell, hogy megszakadjon az emberekért, akik semmit nem tudnak, semmire felkészülve nincsenek. És néha olyan magától értetődően beszélnek a rádióban is, mert 200 év múlva is ez lesz, meg akkor az lesz, meg akkor az lesz. És ha mi tudjuk, hogy Krisztus mit bízott ránk, akkor nekünk éjjel-nappal azon kell, hogy járjon az eszünk, hogy hogyan tudunk felkészülni a Szentlélek kiárasztására, és hogy már ma, hogy kiknek tudjuk továbbadni ezt az üzenet. Állandóan alkalmakat kell kérnünk, és bölcsességet hozzá, hogy továbbadjuk, mert érezzük a ránk nevezető felelősséget. És a harmadik ige pedig arra figyelmeztet, amit kiemeltem, hogy nehogy ezt úgy gondoljuk, hogy hát ez magától értetődő, mert mi az Isten kedves gyermekeim, hogy mi el fogjuk kerülni velünk, ilyen nem történhet, mint a líbiaiakkal, a törökországiakkal, vagy másutt, hanem azt mondja, hogy ezt minden időben folyamatosan kérnünk kell Istentől, hogy tétessünk győzőké, hogy munkálkodjon a szívünkön, hogy ne legyünk részesei ezeknek a dolgoknak, és előre haladjunk a Krisztushoz való hasonlóságban, és hogy elkerüljük mindezeket, amelyek bekövetkeznek, és megállhassunk az emberfia előtt. És akkor, ha mindehez hitre, és ahogy mondtam, ilyen abszolút hitre van szükség, akkor szeretnék még egy pár szót szólni arról, hogy hogyan lehet ilyen hitre szert tenni, mert ez a sürgető szükségletünk. Nem tudom ki, hogy értékeli jelenleg az ő hitének az állapotát, úgy gondoljuk-e, hogy már a mi hitünk megüti ezt a mértéket, hogy tűzben kipróbált aranyhoz hasonlóan szilárd és értékálló, vagy még nagyon komoly fejlődése van ebben szükségünk. És én elsőként említeném, hogy mi kell az ilyen szilárd hithez, amit nem ingathat meg semmi, akkor is, ha átmenetileg nem értjük, hogy most Isten mit cselekszik, vagy ér egy olyan próba, mint a derült égből a villámcsapás, ami egy pillanatra azt a gondolatot hozhatná, hogy hol van az Isten, vagy miért történik ez velem. Olyan hitre van szükségünk, amely ilyen körülmények között is megáll. És én elsőnek azt említeném, hogy mélyebben gondolkozzunk el Krisztus helyettes áldozatáról. Miért mondom ezt? Azért, mert szerintem a megingathatatlan hitnek az az alapja, ha valaki a Krisztus helyettes áldozatát és az Atya áldozatát, hogy odaadta azt a fiát, reális valóságnak tekint, hogy az tényleg megtörtént. Az tényleg valóság. Mert akkor lép érvénybe az az ige, amit Róma 8.32-ben így olvasunk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tehát ha ez igaz, hogy ez megtörtént, akkor nekem értelmetlenség gyanakodni az Istennel szemben, hogy valahol nem igazságos, valahol nem figyel oda, valamikor nem tenne meg mindent értünk. Akkor ez egy abszolút hitté válik. Aki ezt megtette, hogy ne tenne meg ennél kevesebbet is, bármit is, mindent mi értünk. Olyan személyessé kell, hogy váljék a Krisztus helyettes áldozata számunkra, mint ahogy Pál írja a Galácia beliekhez írt levélben a 2. fejezet 20. versében, azt írja, Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Megkérdezem, ezt teljes komolysággal, belső azonosulással el tudjuk mondani? Isten fia, kicsoda ő, és ki vagyok én, és így föl tudjuk fogni, Isten fia szeretett engem, és önmagát adta, értem? Akkor a mi elkötelezettségünk 100%-os. Ha ezt teljesen meggyőződünk róla, az egész biztosan az. Egy kritikus helyzetben egyszer mondta nekem valaki, és ezt a mondását én nagyon megjegyeztem, azt mondta, ekkora áldozatot nem szabad hiába valóvá tenni. Értitek ennek a mondatnak a súlyát? Hogy azon kéne elgondolkoznunk, ha én ezt hiszem, hogy megtörtént, akkor micsoda fel, hogy én tegyem hiába valóvá ezt az áldozatot, mert laza vagyok a hitéletemben, mert eszemmel tudom, de tulajdonképpen mindent könnyedén veszek. Akkor én hiába valóvá tehetek egy ekkora áldozatot? Valahogy ezt kellene éreznünk, hogy ez elkötelez, ekkora áldozat elkötelez, hogy győzni kell, hogy célba érkezni kell, hogy én nem tehetem a Krisztus áldozatát hiába valóvá. Ezt kell valahogy nagyon mélyen átéreznünk. Itt nincs könnyelműsködésnek helye. Egy ilyen áldozat hátterén az ember nem lehet hanyag, nem lehet felületes. Nagyon gyarló példát mondok, de és nagyon-nagyon messze van attól, hogy ezt a valóságot érzékeltesse, de évekkel ezelőtt volt, biztos többen emlékeznek rá, hogy az égő családi házból az apa kimentette a feleségét, meg a 3 gyerekét, de maga már nem tudott kijönni. Most kérdezem, ha azok a gyerekek fölnőnek, azoknak mit jelent az apjuk, hogy ő ki volt, meg mi volt az ő életpéldája, meg mit szeretné, hogy milyenek legyenek? Ugye? Ezt egyszerűen akkor nem lehet ettől függetlenül élni tovább, nem? És a Krisztus áldozata és az Atya áldozata valóban megtörtént. Akkor nem úgy van, hogy mindent ezt kell, hogy eldöntsön az életükben, hogy ekkora áldozatot nem lehet hiába valóvá tenni. És azzal az Istennel szemben nem lehet gyanakodni, aki ezt megtette a mi megmentésünkért. Nem lehet hitetlenkedni, nem lehet értetlenkedni. Tudjuk, amit most nem értünk, majd megértjük utóbb, de nem létezik, hogy az ő jó akarata vagy a hűsége változnék. Aztán a másik dolog, amit szeretnék említeni, hogy sokkal mélyebb kapcsolatra van szükségünk Isten beszédével, a Szentírással. Egyrészt azért, mert ha a világnak mi bizonyságot akarunk tenni arról, hogy Krisztus jön, és hogy lehet oltalmat nyerni Istennél, hogy embereket kérlelni, hogy most béküljetek meg az Istennel, és most keressetek oltalmat nála, akkor nekünk mi csak arra tudunk hivatkozni, hogy ezt mi a Bibliából tudjuk. De azt hiszem, valamennyire sejtjük, de tudom, hogy senki sem annyira reálisan, mint aki nagyon ismeri a mai kereszténységnek az irányzatait, meg a mai keresztény teológiát, hogy ma abszolút meggyengült az a hit, hogy a Biblia az Isten beszéde. Az általános felfogás az, a Biblia a keresztény hagyomány egy része. Jó, mondjuk egy kicsit értékesebb, fontosabb része, de az összkeresztény hagyomány egy része. A mai kereszténység csak hagyományokról, hagyományrétegekről tud, de olyan, hogy Isten beszéde, hogy a teljes írás Istentől ihletett, nem. És ezt halljuk, hogy a Bibliában narratívák vannak. Ez azt jelenti, hogy elbeszélések vannak. Azt úgy kell venni más irodalmi elbeszélést és egyebeket. Ha most én embereknek azt akarom mondani, hogy embereket, fel akarom rázni őket, közel van az Isten országa, és meg akarom győzni őket, hogy most mi az ő lelki érdekük, akkor nekem a Bibliáról olyan mély meggyőződésem kell, hogy legyen ő az Isten szava, sőt, ezt nekem nagyon világossá kell tudni tenni mások számára is. Tehát nincs olyan kérdés, aminek ne járnék utána, mert ebben abszolút biztos lábon kell állni. Tehát itt nem lehet, hogy bocsánat, hogy így mondom, lazsálni, hogy hát én ugye azért hiszem, hogy a Biblia Isten beszél, de ezt se értem, azt se értem, azt se tudom biztosan, de hát azért a lényeg az megvan. Nem. Most olyan szilárd hitre van szükség, hogy a Biblia Isten szava, hogy abban semmi, se a mi hitünket ne tudja kikezdeni, semmi, ne legyünk alkalmatlanok arra, hogy másoknak világossá tegyük, hogy ember, ez valóban az Isten beszéde. És ezek a bizonyságai, és felelni tudjunk azokra az ellenvetésekre, kételyekre, modern elképzelésekre, amiket válaszolnak erre. Én nagyon szeretem a Dávidnak a rövid hitvallását, Sámuel második könyve 7. fejezetének a 18. versében van a Dávid imájának egy részlete. Ezt így mondta: te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. Milyen egyszerű, ez az életnek a fundamentuma. Egy tiszteletteljes meghajlása a világteremtő fenntartó Isten előtt. És ha ő egy tökéletes erkölcsi lény, akkor logikus következő, beszéde igazság. És máshogy is az Új Szövetségben egy Pál azt mondja az ige hirdetőknek, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki helyesen fejtegeti az igazság beszédét. Micsoda szó ez az igazság beszéde? De nekünk ezt, hogy így mondjam, világossá kell tudni tenni. Minden ellenérvet megsemmisíteni kell tudni. Nyilvánvalóan ez tényleg az igazság beszéde. Ez az Isten beszéde, és ez lehet egyedül a szilárd alap a jövőnek a nehézségei között. És hogy mennyire meghálálja magát az, hogyha valaki mindennapos Biblia olvasóvá válik. Nem tudja elképzelni, hogy legyen egy nap, amikor ő a Bibliát kezében nem veszi, és ha keveset is, de azt odaszánt figyelemmel olvas, vágyakozva, hogy azt megértse. Én reálisan beszélek, tudom, hogy van olyan, hogy valaki nagyon fáradt, nagyon kedvetlen, úgy érzi, hogy a Biblia nehéz, és jaj, hát most nem, majd máskor. És aztán telnek a napok, és tulajdonképpen mi maradunk egy laza szinten az igéhez való kapcsolatunkban. Az egy gyakorlati példa, amit szeretnék megmutatni, hogy Isten hogyan jutalmazza meg, hogyha valaki komolyan veszi, hogy Jézus azt mondta, hogy ezek a beszédek lélek és élet, és hogy amikor azt kérjük, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, akkor azt is kérjük, hazugul imádkozzuk, hogyha nem akarjuk magunkhoz venni azt, ami lélek és élet. Mert akkor mondhatom, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, hogyha én aztán élek is azzal, meg akarom is használni az átvitt értelmű lelki kenyeret is, ami lélek és élet. A kis rövid történet, amit elmondok, azt én úgy hallottam valakitől, a második világháború után volt a Betánia mozgalom, a református egyházban indult, nem tudom, kik azok, akik tudnak róla. Néhány hívő lelkész indította, és tényleg ugye a második világháború utáni hang, már az évek alatt, nem utána kezdődött, míg a második világháború évei alatt, és fiatalok tömegeit is megszólította. És ez, akitől én a történetét hallottam is, amit elmondok most, vidéki városban élt, és ott is voltak ilyen nagy betánista ifjúsági összejövetelek. Mindössze 16 éves volt, mondta, hogy a szüleinek nem volt személyes hitük egyáltalán, még édesanyja néha elment a templomba, de semmi több. És azt mondta, ő is elment, hát sodródott, mert annyi fiatal ment, ő is ment ezekre a betánista összejövetelekre. Azt mondja, de ő nem értett az egészből semmit. De valahogy ott annyit hangsúlyozták, hogy a Bibliát minden nap olvasni kell, mondta, hogy ez ő bele annyira belérögződött, hogy ő hónapokon át minden nap olvasott valamit a Bibliában, annélkül, hogy értette volna, és őt megszólította volna. Csak olyan kötelességszerűen, hogy annyit hallotta, tette. És mondta, hogy az történt, hogy aztán mindig ment a front elől nyugatabbra, és hát végül egy hadi kórházzal kikerült Németországba, és ott meg jöttek az amerikaiak a másik oldalról, és hadifogolytáborra nyilvánították az egész hadikórházat, akikhez ő is hozzácsapódott, és jött a híre, hogy majd másnap viszik őket egy franciaországi táborba. És azt mondja, hogy hát ők akkor még nem tudták, hogy az mi most utólag tudjuk, ha valaki olvasott ezekről a franciaországi hadifogoly táborokról, iszonyatos állapotok voltak, rengeteg magyar ember is meghalt ott. És ő persze ezt nem tudta, csak hát tudta, hogy másnap viszik őket egy franciaországi fogolytáborba, tovább, távolabb a hazájától, a szüleitől. És azt mondja, hogy hát este volt már, sötét, egy kis szalmavacka volt valahol a tábor sarkában, de volt egy elemlámpája, és mielőtt elaludt volna, megint az agyába villant, hogy minden nap kell olvasni a Bibliát. Ez úgy belérögződött. És aznap este példabeszédek könyvre nyitott ki, és példabeszédek könyve második fejezetéből olvasta a következőt. Ezt a két igét olvasta. Példabeszédek könyve harmadik fejezetében a 25. és a 26. vers. Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljön, mert az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól. Azt mondta, hogy hát ő még ekkor is olyan állapotban volt, hogy ő nem értette igazán a Bibliát, nem szólította meg, de most azért neki ez feltűnt, ez úgy föl, hogy mi az, hogy megőrzi lábadat a fogságból. Hát tudta, hogy másnap tovább viszik őket fogságba, és mi akar ez lenni, hogy megőrzi lábadat a fogságtól. Azt mondja, másnap korán reggel, mikor már a tábor költöztetését elkezdték, megjelent egy amerikai katona annak a tábornak a sarkában, ahol ő volt. Az se volt szokványos, hogy tudjon németül, ez a katona tudott németül, ő is tudott jól németül, és azt kérdezte tőle, hány éves vagy. Mikor mondta, hogy 16, akkor azt mondta neki, hogy most te jössz velem, és ott maradsz abban a helyiségben, ahova elviszlek, és semmiféle életjelzt nem adsz magadról egész nap. Este majd aztán jövök érted. Este vitt neki ennivalót, és azt mondta, na, reggel beviszlek téged egy német városba, aztán fiam, nagyon vigyázz magadra, és érj haza épségben a szüleidhez. És azt mondja, hogy amikor hát tényleg bevitte egy városba, és letette, akkor hát hova menjen, keresett egy református templomot, és pont ott volt egy betánista lelkész, akit ismert, aki szintén menekült át nyugatra. És mikor neki elmondta, hogy mi történt vele, azt mondta neki ez a lelkész, na fiam, most térdeljünk le, és adj hálát az Istennek. És azt mondta, amikor azt az imát mondták a lelkész, és utána az ő szája is megnyílt imára, azt mondja, mintha elvágták volna az ő korábbi értetlenségét. Azt mondja, attól fogva értettem és élveztem a Szentírást, mintha a Szentlélek megvilágosította volna az agyamat. Tehát azt mondta, elhatározta még azt is, hogy teológiára fog jelentkezni, mert annyira hatott rá ez a különleges tapasztalat. És ezt azért mondtam el nektek, hogy ne hallgassunk arra, hogy most olyan fáradt vagyok, most olyan, valahogy nem érzek kedvet ahhoz, hogy én Bibliát olvassak. Mert ha valaki még egy megszólítottság nélkül is belé rögződött, hogy minden nap olvassa, egyszer csak ezt a jutalmat nyerte, hogy beteljesedett, hogy megőrzi az Úr a te lábadat a fogságból, mert az Úr szemmel tartotta őt, és megnyílt, ami még sokkal nagyobb dolog, megnyílt a gondolkodása is, és kezdte érteni és élvezni az írásnak az olvasását. És a harmadik dolog, ami által a hitünk növekedhet és erősödhet, az a személyes tapasztalatok, mint amilyen ez is volt, hogy az Úr milyen különleges módon őrizte meg a fogságtól. Mondta, hogy utólag arra is gondolt, talán Isten angyala volt ember alakban az amerikai katona, ki tudja, aki vele ezt tette, teljesen ismeretlennel egy eldugott sarkában a tábornak. És a személyes tapasztalataink azokkal az a probléma, hogy olykor vannak. Aztán el is felejtjük, aztán néha eszünkbe jut, de az az igazi, amikor a személyes tapasztalataink az Isten vezetésével, az Isten gondviselésével folyamatosak. Idézném a 116. Zsoltár első-második versét. Mit írott a Zsoltáros? Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mivel az ő fülét felén fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Értitek, hogy mire utal? Szeretem az Urat, mert nekem ez folyamatos tapasztalat, hogy meghallgatja esedezéseim szavát. Egyáltalán nem természetes az, hogy a fülét felén fordítja, és én ezt értékelem. És azért én őt egész életemben segítségül, mert egész életemben segítségül hívom. Testvérem, ilyenek az imádságaink. Szóval merünk-e kérni az Istentől? Ugye Jézus milyen világosan mondta, kérjetek, és adatik néktek. Aztán fokozta, keressetek, és találtok. Még fokozta, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Tehát nekünk csak kettőt kell mindig megvizsgálni. Az egyik az, hogy amit kérek Istentől, az az Isten erkölcsi lényével, az igével megegyező dolog-e? A másik pedig, hogy nincs-e az én életemben olyan Istennel vagy emberekkel rendezetlen bűn, ami akadálya lehet annak, hogy Isten meghallgat. Ha ez a két dolog rendben van, akkor meg kell fegyelmezni a gondolatainkat és az érzéseinket, és azt mondani, én most hiszem nem azért, mert érzem, nem azért, mert bármit látok, hanem mert Isten megígérte. Mert ez a szilárd hit, ez az abszolút hit. Ábrahámról ez van megírva. Ábrahám nem kételkedett hitetlenséggel, hanem teljesen elhitte, hogy amit Isten ígért, azt meg is cselekedheti. És azt mondja, az ilyen hit nem szégyenül meg. Még ha várnia is kell, még ha egy darabig nem lát semmit is, akkor nem csak kér, hanem keres. Nem csak keres, hanem zörget, és annál kitartóbban, és biztos benne, hogy rajta is be fog telni, hogy aki hisz benne, az nem szégyenül meg. A valódi szilárd bizalmat Isten csalódni, megszégyenülni nem hagyja. És ebben is változásnak kell lennie, mert ennélkül nem tudunk egy szilárd, megingathatatlan hithez jutni. Ha, hogy így mondjam, nem komolyan imádkozunk, és nem komolyan várunk arra, hogy a kéréseink meghallgattatnak, és várjuk azoknak a meghallgatását. Tehát én úgy érzem, hogy a közelmúlt eseményei hátterén tényleg ennek kell állandóan a fülünkbe csengni, hogy közel van az Isten országa, ez biztos. Mert látjuk mindezeket. És hogy nagyon kell éreznünk a felelősséget, mert tömegek vannak, akiket törként lepnek meg, a vajudási fájdalmak maguk is, a hirtelen tragédiák is, és majd a nyomorúságos idő is. És itt nem lehet tétlennek lenne, itt embermentő szenvedélynek kell felébredni bennünk. És azon kívül kell, hogy az Isten beszédében abszolút szilárdan álljunk. Minél tökéletesebben értsük, ismerjük. Ismerjük azokat az ellenvetéseket is, amelyek emberek hoznak, azokat a kételyeket is, amelyekre hivatkozva elvetik az Isten szavát. És mi tudjuk megingathatatlan bizonyossággal rámutatni, hogy ez az egyedüli igazság, ez az igazság beszéde. Isten létezik, és a beszéde igazság. És szükségünk van arra, hogy ez a beszéd beszélgessen velünk, lélek és élet legyen nekünk, formáljon minket minden nap. Nem engedhetjük meg magunkat, hogy egy napot is kihagyunk. Sokszor kellene, hogy ilyenkor a fülünkbe csengjen, amit Mártának mondott Jézus. Márta, Márta, szorgalmas vagy, de Mária jobb részt választotta. Szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Ugye, mikor mi belevágunk dolgokba, amelyek már igazán nem időszerűek, mindig meg kellene fontolnunk, hogy érdemes sokra igyekeznem ebben a dologban, érdemes sokra igyekeznem abban a dologban, annak a rovására, hogy nem marad időm az Isten beszédét hallgatni. Ezeket mindig mérlegelni kellene. És végül másképpen kell imádkoznunk, mint eddig. Folyamatos tapasztalattá kell, hogy váljék az életünkben, hogy az Úr meghallgatja az imádságomat, válaszol a kéréseimre. És így tudunk olyan tűzben megpróbált aranyhoz hasonló szilárd hitet szerezni, amely megtart a legkritikusabb és legnehezebb körülmények között is. Mert a végidőben lesz igazán igaz, hogy az igaz ember hitből él. Másképpen élni se tud, csak hitből lehet élni. És kívánom, hogy ez így legyen a mi életünkben is. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket, hogy minden pillanatban mérlegeljük most, hogy mire érdemes igyekezni, és ne tűnjön el a szemünk elől, hogy egyetlen értékálló dolog marad meg a végidején a hit, és ez valóban megtart. Urunk, add, hogy a Te igéd mélyen az emlékezetünkbe vésődjenek, és adj nekünk együttérző szívet, az elkényelmesedett és gondolkodásukban kusza tömegek iránt, hogy tényleg eszünkbe jusson, hogy milyen szívettépő, hogy mint a tőr úgy lepi meg őket. És segíts, Urunk, hogy körülnézzünk a természetes környezetünkben, és tőled alkalmakat kérjünk, bölcsességet kérjünk, segítséget kérjünk, hogy továbbadjuk a te üzenetedet, legfőképpen pedig tégy minket győzőké, hogy azok között lehessünk, akik a Szentlélek kiárasztásakor mennyei erővel tudják közvetíteni a te üzenetedet. Urunk, kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat, és add, hogy semmiféle alvásnak ne engedjünk most már. Túl késő van ahhoz, hogy elzsibbadtan lelkileg elaléljünk és aludjunk. Olyan nagy szükségük van a mi gyülekezeteinknek is felrázásra, ébredésre. Urunk, add, hogy önmagunkon kívül ezért is könyörögjünk. Olyan érdekes, hogy Sátán elő tudja idézni, hogy amikor most már nyilvánvaló, hogy ott vagyunk, pont akkor próbál elaltatni és legyengíteni. De add, hogy ennek ellene tudjunk állni, és álhatatos könyörgésünkkel elnyerjük azt, hogy te a mennyből munkálkodsz a gyülekezetek ébredésén is. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal kegyelmedből. Amen.